ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Gurulj be lassítva is az M4 Sport fociba foglalkozó podcast műsora a klasszikus felállásban, mondhatom így Hajdú B. Istvánnal és velem Berkesi Judittal, úgyhogy megjártuk Münchent a héten, és tettük ezt nagy örömmel, hiszen a Bajnokok Ligájában egy nagyon fontos szereplő magyar volt a Bayern München Manchester United találkozón, ami azt gondolom, hogy persze elfogultak vagyunk, de ennyire hadd legyünk elfogultak, de ez mégiscsak egyedülálló. Lőv Zsoltról van szó természetesen.
Így van, szia, Pisti. Ahogy itt mondtad, a klasszikus felállás, tehát a Bayern München Manchester United is egy klasszikus felállás. Az nem klasszikus felállás, hogy az egyik csapatot a másodedző, az egyik másodedző irányította. Méghozzá Lőv Zsolt személyében, ugye Thomas Tuchel eltiltását töltötte még az előző szezonban a Manchester City elleni mérkőzésen állították őt ki, egy meccses eltiltást kapott. Egyébként a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón ugye Tuchel vett részt, és az utolsó pillanatig igazából, hogy kikerül a jegyzőkönyvbe be, mint edző, mi sem nagyon tudtuk, sőt a németek sem. Én kérdeztem német sajtóst, azt mondta, hogy ki az edző, hát a Tuchel, mondom, oké, de el van tiltva. Ja, és akkor egy másik ember azt mondta, aki egy csapathoz közelebb állt, hogy ő így fogalmazott, hogy more Löw, less Barry. Tehát többé-kevésbé Löw és Barry irányítja majd a csapatot. A stadionban a nagy kivetítőn, amikor bemutatták a Bayern Münchent, egyébként ott három edzőt soroltak föl. Középen volt Löw, és végül is, ugye hát azt nem volt nehéz észrevenni, hogy a partvonalnál ő dirigált, tehát a cseréket ő hajtotta végre, hozzáfutott mindig egyik vagy másik segítője, tehát nyilván ez egy team munka volt, de hát erről majd te tudsz bővebben beszélni, hiszen te beszéltél Lőv Zsolttal. Az biztos, hogy a Bayern München érzésem szerint megérdemelten nyerte meg 4-3-ra ezt a meccset, nagyon sok gól volt, de mind a két csapat szerintem fog még ennél jobban is játszani. Igazából az látszódott, hogy a Manchester a rengeteg sérült miatt és a belső viszályok miatt is talán egy picit alacsonyabb szinten van most, mint a Bayern München. A Bayern München pedig ugye főleg, ha mondjuk még visszatér Guerrero, meg Neuer, tehát még jobb lehet, és ugye hát olyan cserék, mint a Thomas Müller, aki a 100. győzelmét aratta a Bajnokok Ligájában, ugye Lőv Zsolt őt is
instruálta
ott a pad mellett, meg tényleg, aki gólt lőtt, tehát a Bayern érzésem szerint jó volt, jobb volt, mint a Manchester, megérdemelten nyert, nem is nagyon izgultak a Bayern rajongók, rengeteg magyar volt egyébként innen a mérkőzésen, előtte, utána is találkoztunk.
Téged ott is megtalálnak.
Hát nem, hát aki magyarul szól, nyilván az ember jobban fölkapja a fejét, de nagyon nem izgultak a Bayern szurkolók, független attól, hogy ez látszólag egy szoros mérkőzés.
Lehet, hogy az Oktoberfest alatt kevésbé izgulnak, hogy kicsit megalapozzák a hangulatot. Az, a bajor népviselet azért az szép számban
előkerült. Éppen Thomas Müller mondta utólag, hogy látta, hogy Kane-nek egy kicsit ez a bőrgatja, ez ilyen szokatlan, tehát itt szorít. Ott.
A Tuchel meg azt mondta, hogy ő fölveszi csak azt az oknit nekem, mert nincs vállia. Lőv Zsolt meg ugye a sört nem szereti. Viccet félretéve, egyébként ez fontos rész, és nem egyéb az Oktoberfestre gondolok, feltétlenül szoros értelemben, de mégiscsak ez a bajor család, amit szoktak emlegetni a Münchennél, ennek az egésznek a milliója. Tehát amikor Kane ideig igazolt, akkor azért ő ezt is vállalta, vagy akár az, hogy Gerd Müllerhez tényleg hasonlítják, tehát a hagyományokkal, a tradíciókkal, a jelennel. De tényleg én is azt nyomoztam a meccs előtt, hogy na ki lesz akkor beírva a jegyzőkönyvbe. Egyébként a kicker még azt mondta, hogy a Barry lehet az, aki majd instruálja a játékosokat, és valószínűleg a Löw lesz, aki a taktikai elemzést a padon végzi, és a cserékért felelhet. Én még oda mentem egyébként a Bayern Münchennek a hivatalos médiacsapatához is a mérkőzés előtt, hogy van-e valami belsős információtok, és mondta, hogy sajnálják, nem. Tehát ezt ők se tudják, hogy ki lesz beírva oda, ezt nem tudják, és mi nagyon vártuk, hogy a hivatalos jegyzőkönyv megjelenjen, hiszen mégiscsak amikor bejelentkeztünk a tudósításokat az akár az M1-re, akár ugye az M4 sportra a mérkőzés felvezetésére, akkor azért fontos volt, hogy kinek a neve van ott, és azért ez akkor is egy nagy dolog, és ezt Lőv Zsolt is megerősítette, noha tényleg sok nagy meccset megélt már az edzői csapat, az aktuális edzői csapat tagjaként, de én azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy másik.
Hát én is azt hiszem,
műfaj. Ugye
a mérkőzés után is eltelt negyed óra, amennyinek kötelező volt, és a német televízióban, és a mérkőzést követő sajtótájékoztatón is már Thomas Tuchel képviselte az edzői csapatot. Tuchel egyébként azt hiszem azt mondta, hogy a lelátó tetején ült, meg is mutatta nagyjából, hogy milyen messze, és valóban semmilyen kapcsolatot a játékosokkal, stábbal, azt mondta, maximálisan megbízott benne, nem tart. És én is azon gondolkodom, hogy megint más, hogyha te odamész valakihez, legyen az bármilyen nagy edző, mondjuk Tuchel, akivel ugye Löw Bajnokok Ligáját is nyert a Chelsea-n, és te súgsz valamit, de ő dönti el, hogy mi történjen, mintha neked súgnak valamit, és neked kell eldönteni.
És kommunikálni, és a játékosok felé, és igen, sugározni valamit, így van.
A hallgatókat hagy avassuk be, hogy annyira szokatlan volt ez a helyzet a Bayernnek is, hogy ugye számunkra, vagy Judit számára természetes volt, hogy a mérkőzés után, hát a vezetőedzőként tulajdonképpen ez a meccsen debütáló Löw Zsolt nyilatkozzon majd, és gyakorlatilag a németek nem értették, hogy miért nem Tuchellel akarunk beszélni.
Hát nem is a németek, ez az UEFA-n keresztül megy, és első körben az UEFA nem értette. Mondtam, hogy én a Löw Zsolttal szeretnék, és akkor mondták, hogy jó, de az edző Tuchel. Mondom, én ezt tudom, hogy a vezetőedző Thomas Tuchel eltiltott, de jön majd az interjúkra. Ők lehet, hogy azt hitték, ugye, hogy ne számítsak Tuchelre. Tudom, és ennek is nagyon örülök, de én Löw Zsolttal szeretnék, aki most ezen a mérkőzésen hivatalosan az edző volt. És de miért? Hát most akkor elmondtam, hogy azért, mert én Magyarországról jöttem, és ő egy magyar edző. Aha, és akkor mégis ezt a részét, akkor így megértették, hogy nekünk ez miért ilyen fontos, és akkor mondták, hogy jó, akkor megpróbálják, és a Bayern oldalán ez már nagyon, nagyon könnyen ment, mert ők abszolút respektálták ezt a kérésünket, és akkor tudtunk Zsolttal interjút készíteni, aki számított erre, és nagyon, nagyon készséges volt, egyébként, mint mindig, te csak a szokásosat tapasztaltuk vele kapcsolatban, de azért eszembe jutott egy-két dolog, főleg ott az utolsó kérdés kapcsán, amit föltettem, hogy tényleg mit üzen a hazai edzőknek. Mert amikor van egy futballista, egy magyar futballista, és szerintem a legnagyobb álmokat szövögeti. Tehát szeretne válogatott lenni, szeretne NB1-es lenni, szeretne, szerintem egy kisgyerek ez abszolút ezt tűzi ki magának, nem? Aki futballozik, hogy szeretnék a Barszában, a Liverpoolban, vagy a Bayernben, Real Madrid, legyen ez bármelyik nagy csapat. Milyen célt tűz ki egy magyar edző, vagy milyen célt tűzhet ki egy magyar edző, amikor azt mondja, hogy elkezdek az edzői pályára lépni? Mennyire reális ilyen nagyot álmodni? Most valószínűleg költői a kérdés, mert nem hiszem, hogy Löw Zsolt úgy kezdte el, hogy na én a Bayern kispadján fogok Bajnokok Ligája mérkőzésen a Manchester United ellen vezetőedzőként közreműködni, de talán érted ezt, hogy magyar edzőnek milyen álmai lehetnek mondjuk nemzetközi szintére, szerinted?
Nyilván én azt gondolom, a magyar edzők jelentős részének mint ahogy mondjuk a riporter szeretne olimpiai aranyérmet közvetíteni, meg magyar sikert, én azt gondolom, egy magyar edző szövetségi kapitány szeretne lenni. Más kérdés, aki klubedző, ugye teljesen más a szövetségi kapitányi munka, mint a klubedzői munka, sőt, éppen Barry példája bizonyítja, aki ugye Löw mellett az egyik segítő, hogy ő már volt az ír válogatott másodedzője, és aztán Roberto Martínez átvitte a belga válogatotthoz, a világbajnokságon ott volt másodedző, és most meg a portugál válogatott.
Érdekes, hogy párhuzamosan, igen.
Így van, tehát hozzá ragaszkodnak. Én szerintem nyilván az az igazság, ugye, hogy, és erről a múlt héten beszéltünk éppen a Ferencváros edzőváltása és Kubatov Gábor nyilatkozata kapcsán is Székely Dáviddal, hogy magyar edzői külföldi csapatnál sikert nem nagyon ért el. Dárdai Pál az egyetlen kivétel, de a magyar edző a magyar bajnokságból még nehezebben szerződik egy külföldi bajnokságba, mint ahogyan
külföldről építette föl magát.
A másik, ugye az utolsó kérdésed Löw Zsolt kapcsán, aki többször is a válaszában az alázat szót emelte ki, talán a legtöbbet, hogy ő azért német harmadosztályból kezdte. Harmadosztály, másodosztály, első osztály. Aztán ugye kellett a szerencse, hogy ő Tuchellel jó kapcsolata miatt elment igazi sztárcsapathoz, de ez a mérkőzés, ez azt is bebizonyította, hogy ha valami történne Tuchellel, ugye Tuchel általában azért a klubvezetőkkel szemben nem feltétlenül simulékony. akkor amellett, hogy nyilván a Bayern mindig egy sztáredzőt szeretne, de akár átmenetileg, nyilván nem kívánom azt, hogy Tuchel lapátra tegye a Bayern München, de rá lehet Lövre bízni egy ilyen csapatot, vagy Lövre is rá lehet bízni egy csapatot. És a nagy kérdés az, és ez nyilván majd Löw Zsoltban is leüllepedik, hogy ez mekkora adrenalin bomba volt, mert ugye Löw kapcsán mindig azt mondja a német és a magyar sajtó, illetve a szakma is, de mikor lesz valahol vezetőedző. És a kérdés az, mert lassan én szerintem eljön az a pillanat, amikor már az összes nagy csapat, ugye hát a Paris Saint-Germain, a Chelsea, meg a Bayern, ez három különböző ország, de ez kirakat csapata volt. Az egyikkel BL döntő, a másikkal BL győzelem, a harmadikkal
BL esély.
Egy nagy BL esély most. Amellett, hogy a hazai bajnokságban is jól kell szerepelni. Hogy tényleg, ha majd most a hasamra ütök egy Bochum, vagy egy Stuttgart, vagy külföldön egy másik csapat, akár Angliából, akár Franciaországból, akár nem tudom, Belgiumból.
Én már emlékszem megkeresésekre, hogy sajtóhírek voltak, persze, talán a Bundesligából, Löw Zsolt
felé. Azt mondja Löw Zsoltnak, hogy akkor eljön-e az idő a váltás. Ugye épp az jutott eszembe, hogy a Ferencváros edzője, Csercsaszovnak a másod edzője rögtön, miután a Ferencvárostól elment ez az edzői stáb, az orosz élvonalban munkát kapott, munkát is vállalt, és nem is szerepelnek rosszul. Szóval én azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligáját ugye ezen a héten Löw jelentette, Willi Orbán sérült a lipcsei csapatban, Gulácsi Péter pedig egészséges, de neki most meg kell küzdenie azért a helyért, amelyért amikor oda került Lipcsébe is meg kellett küzdenie, és végül azt a csatát megnyerte. Itt most a Lipcse nyert ugye a Bajnokok Ligájában is, nem volt a kapussal semmi baj, tehát én nem tudom, hogy mikor jön el az az idő, amikor Gulácsit beteszik, nyilván ez a magyar válogatott szempontjából is egy kulcskérdés, ahol egyébként szintén nagyon izgalmas lenne, hogy a remeklő, válogatottban remeklő Dibusz, vagy az elvileg magasabb polcon lévő Gulácsi védjene, de nyilván eljön az ő ideje is, ha más nem német kupa mérkőzésen, tehát biztos, hogy Gulácsi is lehetőséget fog kapni, és remélem, hogy a Bajnokok Ligájában is, ha előbb nem, akkor mondjuk az utolsó fordulóban, amikor reményeim szerint a Lipcse már további utóként játszik, akkor szoktak ugye csapatokat kicserélni.
Hát persze, és ha haladunk tovább, ugye BL után az Európa Liga.
Igen, és ezt akartam mondani, hogy ha már csapat kicserélésről van szó, ugye Liverpool 11 helyen változtatta meg a Linz elleni kezdő csapatot.
Bocsát, oda is eljutottunk, hogy egy magyar játékos az Európa Ligában pihen, mert annyira fontos szereplője csapata Premier League meccseinek.
Igen, ezt beszéltük a Dáviddal múlt héten, és akkor mondtam, nem mint
olyan... Szoboszlai Dominikról
igen,
van
nem
szó,
mint olyan nagyon nagy jós, meg szaktekintés lennék, hogy a Szoboszlai van annyira jó most, hogy ő nem fog kezdeni Linzben.
Tehát ezt már megmondtad.
Hát én erősen így gondoltam.
Janítottad.
Azt nem tudtam, hogy mi a 11. Tehát azt sejtettem, hogy mondjuk épp ezt a példát hoztam, amikor McAllister, aki Bolíviában lejátszik egy világbajnoki selejtőt, visszamegy Liverpoolba egy bajnoki mérkőzésre, ott csak egy fél időt játszik, az nyilván nem fog kezdeni utána sem. És láthatóan a Liverpoolnak azért a bajnokság most prioritás, mert valljuk be őszintén, ebből az Európa Liga csoportból a Liverpool nagyon nehezen tudna kiesni. Szerintem a Liverpoolnak azért nagyon fontos, hogy megnyeri a csoportot, mint hogy tavaly a Ferencváros, hogy ne kelljen, tehát egy kört megspóroljon.
Igen, de azt nem mondanád, hogy nem fontos nekik maga az sorozat.
Az, hogy ne. Hát persze, hát az nagyon, sőt, a legnagyobb esélyese ennek a sorozatnak. Mi több ugye azt se felejtsük el, hogy aki megnyeri az Európa Ligát, az a következő évben a Bajnokok Ligájába szerepelhet. Márpedig azért pillanatnyilag az angol bajnoksági él csoportjában van a Liverpool, de hát nagyon kevés telt még el a bajnokságba. Hozzáteszem, Szoboszlai a csütörtöki mérkőzésen is, amikor beállt, akkor láthatóan nagyon otthonosan mozgott
a fél órát, pályán. Van, ott volt a pályán ő is.
Beállt Salah, ugye ő is gólt lőtt. Tehát szépen öten visszaszivárogtak a kezdőcsapatból, stabilabb is lett a Liverpool. Egyébként pedig ugye, ha már ennél a kupasorozatnál tartunk, Sallai Roland gólt szerzett a Freiburg színeiben, Bolla is játszott a Servettnél, Sallai esetében most már minden sorozatban gólt lőtt ebben az idényben, tehát a válogatottban, az Európa Ligában, a Német Kupában, meg a Német Bajnokságban.
Igen, valahogy nála is most már ez természetesebb hír, tehát most már nem kapjuk fel annyira a fejünket, de ezt jó értelemben mondom, hogy hát igen, gólt szerez.
Igen, változatlanul.
A csapatában bármelyik sorozatban.
Változatlan nem játszik 9-et, most 75
mondod, hogy
perc
ezt
után.
Hogy lecseréltél,
igen,
Sallait.
De aki bejött helyette, az döntött el a meccset. Tehát igazából a Christian Streichre nem mondhatunk rosszat, mert Sallai alapember, abszolút kezd, de ott is, ahogyan is, majd nyilván rátérünk a Ferencvárosra, hogy ahogy a Fradiba se a Pesics vagy a Lisztes gyengíteni jött az együttest, hanem erősíteni, nyilván ez a Freiburgnál is megvan. Még egy dolgot hadd mondjak, most Bolla kapcsán eszembe jutott ugye a Servett, amelyik otthon kapott ki, hogy épp a magyar cseh meccs előtt beszéltük, hogy azért a cseh futball erejét jelzi, hogy három csapatuk is nemzetközi kupában szerepel, a Slavia Praha, a Sparta Praha az Európa Ligában, a Plzen pedig a Konferencia Ligában, egyik cseh csapat se kapott ki. Tehát azért nekünk ez a magyar cseh barátságos meccs is erősen fölértékelődik Orbán sajnálatos sérülése ellenére, hogy azok a játékosok, akik itt a Grupama arénában játszottak, azok aztán játszottak a nemzetközi kupában, volt, amelyik gólt is lőtt, Mazopuszt például, ha jól emlékszem. Tehát nekünk az egy erős eredmény, nem csoda, ha 4 helyet ugye előre jött a magyar válogatott is a világranglistán, és most már a 32. De hát akkor Fradi, mert bemutatkozott Stankovic Nagyecseden, és aztán a Csukaricski ellen.
Igen, és legalább annyira érdeklődtek a hazai szurkolók az ő játéka, az ő jelensége miatt a Grupama Arénában, mint a vendég újságírók. Hát szurkolókat nem mondanék, mert azt hiszem, most ezt lehetett látni, hogy 2 szurkoló. Ez azért jól mutatja az ellenfélnek a, nem is tudom,
igen, ez a 2 is népszerűségét, lobogtatott. Tehát
népszerűségét, de azért ez legalább annyira Stankovicsról szólt ez a mérkőzés, ez a debütálás, akkor inkább úgy mondanám, hogy milyen Fradit látunk, milyen Stankovicsot látunk, milyen nyitányt látunk, és milyen játékot hoz.
Igen,
a Fradi.
Én azt nem tudom e két mérkőzés kapcsán mondani, hogy na már ott van teljesen a keze nyoma, és ez már a Stankovics féle Ferencváros. Mert ugye Nagyecseden elmentek, mindenki játszott, Besics is ugye közel egy év után pályára lépett, ő egyébként ugye nemzetközi kupában nem játszott, tehát azért szép fokozatosan kell majd visszaépíteni. A Fradi sérülés nélkül megúszta, kapott gól nélkül megúszta, a magyar válogatott játékosok pihentek, Dibusz, Varga, Barnabás, és így tovább.
Persze,
a kupa meccset. Majd jött ugye ez az európai kupaporond.
Legalábbis a mai napot illetően.
Így van, a Konferencia Liga, ahol az is nagyon érdekes volt, hogy mi történik akkor, ami egyébként megtörtént, hogyha az ellenfél vezet. Tehát itt ugye az ellenfél vezetett, egy picit a Manchester City Crana Zvezda BL meccshez hasonlítanám, ahol ugye 22 kapura lövése volt a Citynek az első féldőbe, és a Zvezda vezetett, és a City a második félidőben megfordította. Természetesen nem mondom, hogy ekkora különbség van a Ferencváros meg a Csukaricski között, de ide jött egy esélytelenebb csapat, amelyik, tehát valljuk be őszintén, nemzetközi szinten, vagy a nemzetközi sajtó által nézve mi történt, ennek a csoportnak az első kalapból húzott csapata hazai pályán játszott a 4. kalapossal. Hát világos, hogy nyerni fog.
Meg kellett nyerni a Ferencvárosnak.
Így van, tehát ez,
ez a nyitány az
kötelező volt megnyerni, ráadásul vezetett az ellenfél, ráadásul én számomra megmagyarázhatatlan okból visszavonták azt a 11-est, ami a videófelvételen még inkább annak tűnt, hogy 11-es, tehát ott nem megdönthetetlen bizonyítékot láttam arra, hogy a Botka Endre lábára nem léptek, vagy nem rúgtak bele, hanem inkább azt láttam, hogy igen, belerúgtak, de azt a büntetőt visszavonták, a Fradi így is az első fél időben megfordította a meccset.
Ez egy nagyon fontos dolog, hogy már az első fél időben.
Így van, és a közönség 0-1-nél sem tüntetett a Ferencváros ellen, hanem abszolút a csapat és Stankovics mellé állt, aki egyébként rémboldog volt a mérkőzést követően. Nagyon más dolgot azért nem tudtam én például leszűrni. Legfeljebb annyit, hogy mondjuk Makrekis, aki kényszerből játszott jobb hátvédet,
bekerült a
középpályára, és ott szerintem nem volt olyan jó, mint jobb hátvédben. Vissza is ment aztán.
Zakariasen is középrébb volt egy kicsit.
Igen. Ugye Traoré sérült, őt Ovosu most kiváló helyettesítette, egy kiharcolt 11-essel és egy góllal. Úgyhogy én szerintem megint csak az történt, hogy a Ferencváros egy nálánál gyengébb csapatot, de nagy tétre menő mérkőzése, mert valljuk be őszintén, a Fradi ezt a meccset nem nyerte volna meg, és utána elmegy Firenzébe és Genkbe, ott mind a két helyen benne van az is, hogy vereséget szenved. Szerintem nem ez fog történni, de ez is benne van. Akkor itt állnál nulla vagy egy ponttal három kör után, mit akarsz te továbbjutásról beszélni? Tehát ezt a meccset meg kellett nyerni, meg is nyerte, van is ekkora különbségérzésem szerint a két csapat között, sőt én azt mondom, hogy ami számunkra idézve mondom probléma, hogy én nem gondolom, hogy ez a Csukaricski a Genknek vagy a Fiorentinának gondot fog okozni. Tehát én azt hiszem, hogyha tőlük el tudna csenni egy pontot, az nekünk ugye magának egyet az ellenféltől meg ellopni kettőt, akkor az nagyon jól jönne, de én azt gondolom, hogy ez minőségileg egy gyengébb csapat, mint a másik kettő. Tehát az igazi haddelhad az most jön majd a nemzetközi kupában a Ferencváros számára, de ahogy megy
más
az idő...
Játékkal? Más játékkal?
Nyilván más játékkal kell. Most ugye játszik a Fradi a Kisvárdával egy bajnok, az lesz az első bajnoki mérkőzés, az is otthon fontos, a Kisvárdának is új edzője, egy egykori Ferencvárosban is játszó játékos, ugye Mátyus János.
Csak nagyon sok hiányzóval.
Rengeteg sérült el.
Betegség hullám.
Az a meccs is, így van, betegség hullám, ez talán még jobb kifejezés. Az a meccs is inkább a Fradinak áll, aztán egy újabb bajnoki után elmenni Firenzébe. Na most ott ugye egészen más lesz. Tehát a Genk-Fiorentina meccs egyébként mind a négy gól az pontrugásból esett. Három szöglet, meg egy szabadrugás. Tehát nyilván ez azt jelenti, hogy sebezhető is a Fiorentina a pontrugásainkkal, meg és ebben a Buffani egyébként nagyon jó, tehát ő nagyon jó helyre rugdossa a labdákat, de ugye nekünk is figyelni kell, mert a Fradi meg épp a rögzített játékhelyzetek kivédekezésében nem mutatott olyan komoly erőt az utóbbi fél évben, mondjuk. Tehát az egy más mérkőzés lesz, nem a Fradinál lesz annyit a labda, de hát arról majd akkor érdemes beszélni.
És a csoportot nézve, bocsánat, mennyire látod ezt erősnek? Ugye Kubatov Gábor úgy nyilatkozott, hogyha a keretértéket nézzük, akkor ez még egy BL csoport is lehetne akár, de mondjuk egy Európa Ligában minimum el tudnék
képzelni. Hát BL-nek azért ezt erősnek tartanám. Hozzáteszem, nem sok hiányzott ahhoz, hogy a Genk mondjuk megnyeri a Berga bajnokságot. Nagyon sok hiányzott, hogy a Fiorentina megnyerje, de a Fiorentina konferenciálig a döntős volt. Tehát azért ebben a kupasorozatban elment a fináléig, és arra hadd hívom föl még a figyelmet, hogy hét olasz csapat játszik a nemzetközi kupában, egyik sem kapott ki ezen a héten. Tehát sem a Bajnokok Ligájában, sem az Európa Ligában, sem a Konferencia Ligában. Márpedig, mit tudom én, volt itt Lazio, Atletico Madrid, meg Milan, Newcastle, meg Real Sociedad, Inter, a BL, ugye a Róma nyert, most nem akarom végig sorolni. A lényeg az, hogy...
De kezdőkkel légy szíves.
Hogy így van. A lényeg szerintem az, hogy a Fiorentina azzal, hogy nem nyert Belgiumban, azzal még komolyabban fogja venni a hazai mérkőzést, mert nem az van, hogy van egy három pont, és akkor pihenünk. Én azt hiszem, a Fiorentina tovább jutnak az utolsó csoport meccsét, esetleg a Ferencváros pályán akár el is engedné, de hát még nem tartotta a Fiorentina, hogy biztosan tovább jusson. Az egy nehéz falat lesz, de körülbelül akkora falat, mint a Monaco volt ugye a tavalyi évben, ahol szintén egy francia bajnokságban még jobban szereplő csapathoz kellett ellátogatni a Ferencvárosnak, és végül is nyerni tudott.
A honi futball már szóba került, vagy például egy hétvégi bajnoki a Ferencváros kapcsán, de egy picit beszéljünk a Fehérvárról, ahol kérdőjelek vannak a kupa kiesést követően egyre nagyobbak.
Én nem tudom ott, mi történik. Nyilván aki...
Juhász Roland beadta a felmondását.
Hát miután ugye az SMTK megverte a Fehérvárt 1-0-ra a Magyar Kupában, gratulálunk az erzsébetieknek természetesen, mint hogy az Ajkának is a Mezőkövest kiveréséhez, de két élvonalbeli csapat elbúcsúzott, és maga a tendencia, hogy a Fehérvár játszik, és én már Gól 2 című műsorban feltettem azt a költőinek tűnő kérdést, hogy tulajdonképpen mit köszönhet a Fehérvár eddig Bártai Zseláknak? Tehát mi az, amit ő hozzá tudott adni a Fehérvár játékához a kispadról? És erre én nem tudok válaszolni. Tehát én nem érzem, hogy ez a Fehérvár jobb lenne, vagy hogy rosszabb, mert végül is valahogy bennmaradt, és idén is nyert már egy meccset. Mitől most ugye a Zalaegerszeggel játszik, amelyik szintén eléggé beragadt a rajtnál. Tehát sok minden történhet. Nyilván Juhász Roland, én ezt maximálisan tiszteletben tartom, és nagyon tisztességes döntésnek tartom, hogyha ő úgy érzi, hogy hogy ő nem tud segíteni, vagy nem ért egyet azzal a folyamattal, ami még föntebbről indul, akkor bejelenti a távozását. Ugye pillanatnyilag úgy tudom, hogy az edző, vagy beszélgetésünk pillanatában az edző még van, tehát Bártos Zselák még van. Kérdés, hogyha nyernek, akkor marad, ha vesztenek, kirúgják, más jön. Tehát nem tudom, hogy mi fog történni. Az viszont tudom, hogy a tűzzel játszani, ezt rengeteg magyar csapat bebizonyította, a Honvédtól kezdve a Diósgyőrön át a Debrecenig, nem nagyon lehet, mert azért ki tudsz pottyanni. Tehát, és a Fehérvárnak az előző két esztendő az abszolút figyelmeztető jel kell, hogy legyen. És most már nincs is annyi pénz, mint a MOL támogatásával volt az elmúlt években.
Még egy mondat talán a női válogatottról mindenképpen, hiszen számukra mai napon kezdődik meg, itt a pénteki napon a Nemzetek Ligája sorozat. És én önmagában azt üdvözlöm, hogy Nemzetek Ligája sorozat megkezdődik a női mezőnyben is. Ez az úgynevezett kiemelt csapatoknak volt egyébként első körben a kérése az UEFA-n belül, de az középcsapatoknak, ahova Magyarországot is sorolnám, is sokkal
nekünk ez jó lesz?
Igen, ez most még nem kvalifikál, viszont ahol végzünk, az majd ugye a kalapokat meghatározza, és az azt követő Nemzetek Ligája viszont, tehát nem mindegy, hogy milyen besorolást kapunk, minél előbb természetesen annál jobb, akkor már az azt követő sorozat már az Európa-bajnokságra kvalifikálni fog. Sokkal szorosabb meccsekre számíthatunk.
Ki kell
kiegyenlítettebb. Elsőként Albánia idegenben. Albániában egyébként sem könnyű futballozni. Nem lesz könnyű, ez nem jelenti azt, hogy most könnyű meccsek vannak. Nincs ilyen. Csak mondjuk a spanyol válogatottal nem kerül össze, mert legutóbb éppen összekerültünk egyébként a későbbi világbajnokkal, ugye, mint kiderült, egy világbajnoki selejtező sorozatban. Albániával kezdünk, viszont a következő meccs az jövő kedd Írország, az Írország, amelyik mondjuk világbajnokságon szerepel. Tehát én a legnagyobb, legerősebb ellenfélnek őket látom. Ott nagyon nehéz lesz természetesen. És ott van még Észak-Írország is. Tehát ez egy erős csoport, de nem az a csoport, amikor azt éreztük a korábbi selejtezőkben, hogy jó, van egy nagyon-nagyon kiemelkedő első kalapos csapat, amely ellen gyakorlatilag senkinek nincs esély, és utána lehet számolgatni. Azért itt most már lehet egyébként is számolgatni, és ezt kell nézni, ebbe kell kapaszkodni a női válogatottnak, hogy ebben a divízióban megtalálja a helyét.
Mi most egy ilyen megújulás szakaszában vagyunk? Vagy...
Gyakorlatilag...
Hová kell pozícionálni a magyar csapatot? Mert ugye nem mindenki néz női meccset, és az kétségtelen, hogy a férfiaknál nekünk nagyon bejött ez a Nemzetek Ligája, mert ott mindig jól szerepeltünk.
Ez most választ fog adni, ez a Nemzetek Ligája, hogy ezért mondom, hogy a hozzánk közelebb álló csapatokkal milyen játékra vagyunk képesek. Persze, van egy folyamatos megújulás, már csak azért is, mert egyre fiatalodik akár az NB1, amikor a külföldre menő játékosok között is sok a fiatal, és azért sok fiatalt kell beépítenie Margaret Kratznak. Tehát ezt azért ő is kimondta, hogy azért itt nem feltétlenül kész játékosok vannak, még a válogatottban sem. De a női mezőnyben azért ez azt gondolom, hogy gyakoribb, és nekik nagyon nagy szükségük van a nemzetközi meccsre, és ezt ne felejtsük el, hogy ebből viszont sokkal kevesebb van a női labdarúgóknak, akik külföldön játszanak, nekik igen, de az itthon játszó labdarúgóknak, lásd, ugye Ferencváros nem jutott tovább a Bajnokok Ligája selejtezőből, gyakorlatilag nincs, és azért a válogatottnak még mindig a többsége itthon játszó labdarúgókból áll. Tehát ez az, amit nem lehet szimulálni. Hát ezt nem lehet sehogy máshogy, csak nemzetközi meccsekkel lehet ezt a bizonyos tapasztalatot megszerezni, és ezért nehéz megmondani, hogy mire képes mondjuk a magyar válogatott, vagy azok a játékosok, akiknek kevesebb nemzetközi mérkőzése van, akár klubcsapat szinten, akár válogatottban, mert a tudás ott van, de ezek az apró nüanszok, amelyek ezeket a nagy csatákat eldöntik, az a bizonyos plusz tapasztalat, amit be kell gyűjtögetni meccsre.
Igen, és ha egy-két évvel ezelőtt beszélgetünk a női focivalról, akkor mindenki, vagy aki ismeri a női futballt, az azt mondja, hogy hát az egyik legjobb játékosunk ugye Vágó Fanni, aki most már nem válogatott, nem a Ferencváros játékos edzője, és nem is a Ferencvárosi játékosa, épp a BL kiesést követően vált meg mindkét posztjáról, és ugye Szabadkán játszik tovább. Hihetetlen gólmennyiséget lőtt a válogatottban is, meg a klubcsapataiban is. A válogatottról már beszéltünk, hogy korábban, Igen. hogy ott miért nem játszik, most már Magyarországon sem.
ahogy a férfi csapatnál, ugye a nőknél is elvárás, és ez egy nagyon fontos cél lenne, hiszen a női csapatnak még nem sikerült belépni a BL kapuján. És természetesen Fanninak is ez volt a célja, hogy idén ez sikerüljön, és nem sikerült, ugye már a selejtező csoport első mérkőzését elveszítette.
Büntetőkkel
szétlövésben, Izrael ellenféle szemben, úgyhogy minden esélye megvolt, hogyha értékesíti a helyzetét. Én azt gondolom, hogy a Ferencvárosnak tényleg minden sansza megvolt, hogy legyőzze ezt az együttest, hogy most ez mentális görcsösség, pici rutintalanság, vagy szokatlan időpont, mert 10 órakor volt például a meccs, ami én nem is tudom, hogy lehet akkor mérkőzés, egyszerűen miért kell, ha nincs szó ilyen időeltolódásról, vagy élő közvetítésről, vagy valami. Ez biztos sok összetevős, de hát innentől kezdve valószínűsítem, hogy ezért a vezetőségnek felé is el kellett számolni a Fanninak, és ez lett a döntés.
És az már törvényszerű volt, hogy akkor hát játékosnak
talán igen, talán igen, azt gondolom, de mintha nyilatkozott is volna erről a Fanni, hogy talán úgy érezte, hogy ez nem lenne sem neki, sem az új edzőnek, sem a csapatnak egy működő felállás, és azt hiszem, hogy ez tényleg így van, hogy edzőként nem, de játékosként ott marad az edződ, mert a csapattársak így tekintenek rá, nem biztos, hogy az működött volna, így pedig érkezik Albert Flórián, aki a Ferencvároshoz kötődik, és most a női csapathoz is elkezdhet minden szállal kötődni, és felépíteni egy olyan elvárást, amelyben minimum a bajnoki cím, és ez gyakorlatilag évről évre hozza a Ferencváros, megint a következő lépcsőfok a nemzetközi poront, meglátjuk.
Jövő héten folytatjuk, túl leszünk akkor egy újabb OTP Bank Liga fordulón, és lehet, hogy újabb edzőváltáson vagy edzőváltásokon is, azt nem tudni. A nemzetközi porond most pihen, és egyre inkább a magyar bajnokság mellett, hál' Istennek, figyelnünk kell a külföldön játszó magyar válogatott játékosokra, mert meghatározó szerepet játszanak, nem is kis klubjaikban. Úgyhogy a foci jövő héten is beszédtémát szolgáltat majd, és beszélni is fogunk róla. Köszönjük szépen mai figyelmüket!